13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! A híreket Kecske és Ákostól hallják. Egyszeri bérkiegészítést kapnak a szakképzésben dolgozó oktatók is. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter bejelentette, a kormány döntése értelmében a pedagógusokhoz hasonlóan a szakképzési oktatók is bruttó 152.400 forintos juttatásban részesülnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a 2020-as megújulás óta az oktatók megbecsülése kiemelt szempont, bérük az elmúlt években több mint 2,5-szeresére emelkedett. A miniszter emlékeztetett, Magyarország jelenleg Európa harmadik legjobb szakképzési rendszerével büszkélkedhet. A kormányzati cél pedig az, hogy világviszonylatban is dobogós helyre kerüljünk. A bérkiegészítés várhatóan március végén vagy április elején érkezik. Friss adatok alapján a magyar termelékenység növekedése elmarad a lengyel és román szinttől. 2020 óta a gazdasági teljesítmény lényegében stagnál. Szakértők szerint a kiszámíthatatlan gazdaságpolitika és a piaci verseny gyengülése hátráltatja a fejlődést, így Ausztria utolérése helyett a Lengyelországhoz való felzárkózása a reális cél. Ismét megjelent a madár influenza a Kiskunságban. A fertőzést Kiskun félegyházán egy 5000-es mulárt kacsa állományban mutatták ki. A szárnyasokat leölik. A betegség az év elején először két szentesi gazdaságban jelent meg, majd az Alföld más részein is. A református szeretetszolgálat idén is keresi azokat a példaképeket, akik kiemelkedő áldozatvállalással segítik az időseket, a menekülteket vagy a rászorulókat. A Kis Ferenc és a Juhász Zsófia díjakat olyan önkéntesek és intézményi munkatársak kaphatják meg, akik évtizedek óta hűséggel szolgálják a közösséget. Cibele Károly főigazgató hangsúlyozta, a cél az, hogy láthatóvá tegyék azokat a névtelen hősöket, akik például a határmenti menekültsegítésben vagy a szenvedélybetegek rehabilitációjában mutatnak irányt. A jelöléseket bárki benyújthatja, aki közvetlen kapcsolatba került a segítők munkájával. Az elismeréseket a tervek szerint a novemberi zsinaton adják majd át, ezzel is méltatva a diakóniai szolgálat fontosságát és a szociális szakma iránti elkötelezettséget. A Szegedi Nemzetközi Néptánc Fesztivál Alapítvány április 30-áig várja hazai és határon túli ifjúsági néptánc együttesek jelentkezését a 16. Martin György Néptánc Fesztiválra. A július 10-én kezdődő háromnapos rendezvényen a csoportok a Kárpát-medence néptánc kincsére épülő új koreográfiákat mutatják be a Szegedi Kis Színházban szakmai zsűri előtt a Juhász zenekar kíséretével. Létrehozták Miskolc első Miyawaki típusú mini erdejét a Szeleta Parknál. A Szakóca Alapítvány és a 10 millió fa mozgalom összefogásával egy különleges japán módszert ültettek át a gyakorlatba a hétvégén. A 40 négyzetméteres területen 20 őshonos faj, csak nem 200 egyedét telepítették, amelyek a sűrű ültetésnek köszönhetően a hagyományos erdőknél jóval gyorsabban növekednek. A mini erdő nem csak a levegőt tisztítja és hűti a környezetet, hanem bemutatja a Bükk-hegység gazdag növényvilágát is. Az eseményen Miskolc meghatározó intézményei, köztük a Miskolci Egyetem rektora is részt vett, hangsúlyozva a városi zöld felületek növelésének fontosságát. A mini erdő a látogatóközpont parkjában bárki számára szabadon megtekinthető, esztétikai és oktatási élményt nyújtva a helyieknek. Korábban nem támadott iráni célpontok elleni csapásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, hogy kormánya megadást vár Teherántól, ellenkező esetben teljes összeomlással számol. Szerinte Irán a folyamatos amerikai-izraeli katonai nyomás hatására visszafogja a szomszédos országok elleni támadásokat. Előzőleg Massoud Pezeshkian iráni államfő bocsánatot kért, és azt ígérte, hogy leállítják a környező államok elleni támadásaikat.
Az időjárásról.
Túlnyomóan derült időre számíthatunk, majd később északnyugat, észak felől némi fátyol felhőzet érkezik. Csapadékra nem kell számítani, döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 19 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 5 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok! Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
Kezdhetnénk a természeti erőforrásokkal, gyakorlatilag Kárpátalja nagyobb része hegyvidéki terület, tehát 80%-ot szokták mondani, illetve ebből adódóan vízzel, különböző folyóállományokkal gazdagon vagyunk ellátva. Föld alatti adottságaink is kedvezőek ilyen szempontból, termálás van, gyógyvízkészletünk, Illetve hát gyakorlatilag a hegyekből adódóan különböző aktív turisztikai tevékenységek, amelyek ugye erre a részre vonatkoznak.
Folyószennyezéseknek egy meghatározó része ugye Kárpátaljáról származik, mert itt közel 200 településen nincs olyan modern hulladék gazdálkodás, ami biztosítaná az összes települési szilárd hulladéknak a begyűjtését és a megfelelő kezelését.
Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk! Can you hear it? Resonating, stirring deep within your soul. Can you feel it like a rhythm? And you've got to let it go. What good are the drums if they can't be played? What good is a heart kept within a cage? You gave me a voice and a freedom, a joy.
Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Kárpátalján 200 településen nincsen megoldva a szelektív hulladékgyűjtés esete, amely sok esetben az alföldi részeken a Tiszán felgyűlt hulladékban is mérhető. Ezt a problémakört próbálták orvosolni a PETKUPA közössége, kik határon átnyúló munka keretén belül 7 darab kis teherautó beszerzését segítették elő egy projekt keretében, melyek az ungvári, illetve a beregszászi szelektív hulladékgyűjtő telepen töltenek be majd szolgálatot. A PETKUPA tevékenységéről, a kárpátaljai helyi partnerekről és a szelektív hulladékgyűjtés jelenéről beszélgetünk majd Bitter Zsuzsannával, a Petkupa elnökével, és Hankó Gergellyel, a Petkupa alelnökével.
Collection projekt az már 2022. februárja óta zajlik, és több részletben. Úgyhogy ugye a Petkupát már nagyon sokan ismerik, itt a Tiszának és a ártéri erdejeinek a kitisztítása a fő cél, és a folyószennyezéseknek egy meghatározó része ugye Kárpátaljáról származik, mert itt közel 200 településen nincs olyan modern hulladékgazdálkodás, ami biztosítaná az összes települési szilárd hulladéknak a begyűjtését és a megfelelő kezelését. Úgyhogy nekünk sok évi munkánk van abban, hogy a Collectionhöz megtaláljuk a megfelelő partnereket, és ennek köszönhetően ugye Ungváron és Beregszászon elkezdtünk egy nem csak oktatással és szemléletformálással foglalkozó projektet, hanem már magába a hulladékgazdálkodási infrastruktúrának a fejlesztésébe próbálunk meg segítséget nyújtani, és így tudunk akár a villástargoncán keresztül, bálázógépeken át, nagyobb méretű teherautókig, vagy pedig a szelektív gyűjtésre alkalmas konténerek beszerzéséig eljutni, és emellett pedig ugye zajlik a szokásos oktatási szemléletformálási tevékenység. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon komplex projekt, és a Diageo-nak köszönhetően ez most már tényleg több mint 4 éve zajlik. Ez arra ad lehetőséget, hogy hosszú távon tudjunk tervezni a forrásokkal és a projekt tevékenységekkel. Tehát így egyrészt ugye meg tudjuk mérni, vagy vissza tudjuk mérni a tevékenységünknek a hatását, és tudjuk fejleszteni az egyes projektelemeket.
Kárpátaljai partnereket említette, kik azok, akik ebben a munkában részt vesznek, illetve a beruházáson belül egy kukásautó is kimondottan az Ungvár utcáit is vonzás körzetét járja, ahol a szelektíven gyűjtött hulladékot tudja összeszedni, és ez már szelektíven szállítja.
Hát ebbe a hulladékbegyűjtő járműben az a különleges, hogy ez már nem a jól megszokott kis méretű kukákat tudja üríteni, hanem ez az 1100 literes, 4 kereken guruló nagy konténereknek az ürítésére alkalmas, de ennek ellenére egy kisméretű teherautó, tehát nagyon jól elfér a belvárosnak a szűk utcáin. És ezt a célgépet, ezt ugye Ruszlán Schwarz szerezte be, ő a Kárpátalján egy meghatározó hulladékgazdálkodási szereplő, és Ungváron működteti a hulladékbegyűjtő hulladékudvarát, Beregszászon pedig Bucsinszki Viktor vesz részt a projektben, ő is egy hulladékudvart üzemeltet, ő is egy kisebb teherautónak a beszerzését tudta ebből a projektből megvalósítani, illetve az új, már nagyobb és modernebb telephelynek a költségeit tudta elszámolni. És akkor emellett még van a szemléletformálás és kommunikáció. Ebbe voltak partnereink, illetve a Papilio Természetvédő Egyesület, aki a szennyezett területeknek a monitoringját végezte el a Latorca folyó mentén. És Szabados Anna volt a kommunikációs és szemléletformálási kollégánk, úgyhogy nagyjából ez a 4 szervezet és kvázi úttörő az, aki segítette a munkánkat, és létrehozta azt, hogy több mint 2500 tonna hulladék kerüljön vissza a körforgásba a Collection indulása óta Ungváron és Beregszászon.
Kárpátalja ebből a tekintetből nincs kihagyva az anyaországban zajló különböző Tisza takarítási akciókból, Petkupának a különböző szintjeinek a projektjeiből. Több helyen láthatjuk, hogy Kárpátalján akár fiatalok is csatlakoznak bizonyos szinten a kezdeményezéshez. Mit várható 2026-nak a következő hónapjaiban a Petkupa? Milyen programokat szervez?
2026-ban 4 versenyt fogunk indítani. A 7. bodrogi és 14. tiszai petkupa összevonásra kerül. Ilyet már többször csináltunk. Ugye ezt azért tudjuk megcsinálni, mert a Bodrog Tokajnál belefolyik a Tiszába, és így ilyenkor egy ilyen maxi eseményt csinálunk a bodrogi és tiszai petkupából, ami egy esemény keretében fog lezajlani augusztus végén. Ez lesz az utolsó versenyünk, ez a klasszikus nagy petkupa, amin baráti társaságok, családok, non-profit szervezetek, civil szervezetek, cégek vesznek részt. A többi az mind olyan, ami ugye ezt a nagy tiszai versenyt egészítette ki az évek során. Már 7. alkalommal szervezzük meg a Tiszatavi Petkupát, ez június elején lesz, ezzel kezdjük a szezont. Ez egy rövidebb időszak, akiknek kevesebb szabija van, esetleg egy gyorsabb versenyen szeretnének részt venni, kisebb hajóépítési erőbefektetéssel és kisebb távok leelvezésével. Ők a Tiszatavi Petkupára tudnak jönni júniusban, és ami szerintem nagyon izgalmas lehet a hallgatóitoknak is, a kárpátaljai ifjúságnak, az az ifjúsági petkupa, amit már harmadjára szervezünk meg. Ezt középiskolásoknak hirdetjük, június végén, június 28 és július 3-a között lesz. Erre tehát középiskolai korosztály jelentkezését várjuk, természetesen a tanáruk menedzsmentjével, illetve hát ezeknél a csoportoknál mindig várunk egy csoportvezető tanárt is. És ami az idei év újdonság, az az egyetemi petkupa. Ezt most először szervezzük meg, erre felső oktatási intézmények csapatait várjuk. Július 18 és 23-a között kerül megrendezésre a Bodrogon, és annyiban is különbözik ez a verseny, hogy még az előzőeknek a határideje, jelentkezési határideje február 28, tehát nagyon itt van, most szombaton zárul a határidő. Erre az egyetemi petkupára, amivel egy új verseny, és úgy érezzük, hogy új kapukat kell nyitogatnunk hozzá, ezért ennek a jelentkezési határideje április 10, és nagyon biztatunk mindenkit, hogy jelentkezzen. A felsőoktatási petkupára akár a nyelvi korlát sem akadály. Számítunk arra, hogy külföldről akár angol nyelvű csapatok is érkeznek, de természetesen, hogyha magyar nyelvű csapatok hallgatják most ezt az adást, vagy értesülnek róla Kárpátalja szerte, nagyon fogunk neki körülni.
Kicsit összegzésképpen az elmúlt időszakban a megtapasztalásokat hogyan látják, milyen irányban megy akár a kárpátalján szervezett tevékenység a hulladék szelektálás világában, illetve az a munka, amit az elmúlt években sok-sok erőfeszítéssel végeznek az alföldi részeken.
Nagyon összetett ez a kérdés. Egyrészt a háborús konfliktus miatt ugye nagyon megnehezedett minden szinten a határon átívelő együttműködéseknek a sorsa. Tehát a kinti kollégák ugye küzdködnek az áramkimaradásokkal, a hulladékgazdálkodás az tipikusan egy olyan iparág, ahol nagy arányú a férfi erőnek a jelenléte, tehát fizikai munkát igényel részben, úgyhogy erre nagyon nehezen találnak embert. Úgyhogy ezek mind nehezítő tényezők, ennek ellenére nagyon örülünk, hogy ugye a kinti partnerekre tudunk számítani, tudunk együtt dolgozni, de az biztos, hogy sokkal nagyobb eredményeket tudnánk elérni a folyóvédelem, illetve a hulladékgazdálkodás fejlődésének a területén, hogyha a konfliktus befejeződne. Azért is, mert ugye itt nagy területeket kell bejárni, rengeteg terepen töltött idővel jár, monitoringozás, folyótakarítás, tehát ehhez egy nagyon, nagyon fókuszált és szertágazó munkára van szükség, amire most nyilván nagyon sokaknak se ideje, se energiája.
Én azzal egészíteném ki, hogy a Collection projektben folyamatosan, miközben Ruszlán és Viktor ugye a teherautókkal gyűjti a szelektív hulladékot, ha csak megnézem a projekt weboldalát, az utolsó szemléletformálási esemény Kárpátalján február 20-án volt, tehát annyira élő az a gyakorlati tevékenység, az a szemléletformáló tevékenység, amit a kárpátaljai kollégák végeznek, hogy szerintem mindenképp meg van támogatva nagyon különböző korosztályban ez a tevékenység elméleti szinten. Általában általános iskola alsótól kezdve középiskolásokig járják Annáék, illetve kollégája Mária az iskolákat, és különböző oktatási eseményeket szerveznek, illetve közösségi eseményeket is. Olyat például, hogy diákokkal kimennek egy területre, összegyűjtik a hulladékot, és az a partner gyűjti össze, aki egyébként a projektben pedig a hulladékgazdálkodási tevékenységet végzi. Tehát ahogy említettük, Ruszlán vagy Viktor. Tehát egy olyan fajta kombináció van Kárpátalján, az elmélet és a gyakorlat terén, ami szerintem abszolút pozitív jövőképpel kecsegtet.
Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták felkérésünket, és beszélgetettünk erről a témáról, és külön köszönjük, hogy Kárpátalján is nagy figyelemmel tekintenek ezen területekre, és próbálják segíteni minden szinten a folyamatokat. Sok erőt és áldást az életükre, munkájukra.
Köszönjük szépen, hogy újra
nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bitter Zsuzsannával és Hankó Gergellyel, a Petkupa elnökével és alelnökével beszélgettünk. If you've been walking the same old road for miles and miles, if you've been hearing the same old voice at the same old lies, if you're trying to fill the same old holes inside, there's a better life. There's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom or saving, he's a prison shaking savior. If you got chains, he's a chain breaker. We've all searched for the light of day in the dead of night. We've all found ourselves worn out from the same old fight. And we've all run to things we know just ain't right. And there's a better life. There's a better life. If you got pain, he's a pain taker. Feel lost, he's a way maker. If you need freedom or saving, he's a prison shaking savior. If you got chains, oh, he's a chain breaker. If you believe it, if you receive it, you can feel it, somebody testify. If you believe it, if you receive it, you can feel it, somebody testify, testify. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify.
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
A turizmussal Kárpátalja kiaknázatlan kincseként tekinthettünk az elmúlt hosszú években, de hogy miért is érdemes Kárpátaljára látogatni, és miért érdemes helyiekként megismernünk saját vonzáskörzetünkben lévő turisztikai látványosságokat, ebben a témában dr. Berghover Sándor, a Rákóczi Egyetem oktatási módszertani rektorhelyettese, a Földrajz és Turizmus Tanszék docense, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács alelnökével beszélgettünk.
Kezdhetnénk a természeti erőforrásokkal, gyakorlatilag Kárpátalja nagyobb része hegyvidéki terület, tehát egy 80%-ot szokták mondani, illetve ebből adódóan vízzel, különböző folyóállományokkal gazdagon vagyunk ellátva. Föld alatti adottságaink is kedvezőek ilyen szempontból, termálásvány, gyógyvízkészletünk, illetve hát gyakorlatilag a hegyekből adódóan különböző aktív turisztikai tevékenységek, amelyek ugye erre a részre vonatkoznak. Egy másik része a dolognak ez a kulturális vagy örökségturizmus csatornához sorolható be. Tehát ilyen szempontból egy sok nemzetiségű, sok vallással rendelkező terület, ami turisztikai szempontból nagyon fontos, sok lehetőséget biztosít. Illetve vannak olyan történelmi elemeink, kulturális háttér dolgaink, amelyek Ukrajna más területén nem fordultak vagy nem fordulhattak elő, hiszen sokkal inkább Közép-Európához kötődik a történelmi múltunk. A sajátos építészeti elemek jelennek meg, így a várakkal kapcsolatos dolgok, tehát ezek mind kiemelik, vagy más keretek közé szervezik a mi turisztikai lehetőségeinket, és ebben részben ugye ma is élnek a turizmussal foglalkozó szakemberek.
A turizmus az a terület, az én tapasztalatom, vagy az én meglátásom szerint, amelyet bármilyen gazdasági vagy politikai átrendeződés meg tud viselni. Hogyan változott Kárpátalja turizmusa az elmúlt időszakokban, vagy az elmúlt években? Mert azért egy hosszú... ez egy hosszú pár évet ölel fel.
Hát igen, a turizmus nagyon érzékeny a társadalmi változásokra, és hát valóban az elmúlt 10-15 esztendő, hát ilyen értelemben talán kicsit mozgalmasabbra sikerült, mint ahogy sokan számítottunk arra. Tehát ilyen mérföldköveket lehet talán kiemelni ilyen szempontból. A 14-es, 14-5-ös események, ugye akaratilag az átó területének, ez egy háborús esemény sort jelentett az ország életében, egy keleten lévő konfliktus folyamat, ez huzamosabban fennállt, ez hatása volt a turizmusunkra. Ha negatívak akarunk lenni, akkor azt mondjuk, hogy igen, ez a külföldről érkező turistákat elijesztette, legalábbis egy időre, viszont átrendezte a belföldi turizmust, és ettől kezdve, tehát a 14-15-ös eseményeket követően fokozatosan nyugatra tolódott a turisztikai hangsúly az országon belül. Következő ilyen mérföldkő lehet a COVID-járvány időszaka, hiszen a COVID az nem csak nálunk, az egy globális eseményként jelent meg a turizmus életében, és gyakorlatilag a gazdasági szereplők, vagy a gazdasági tevékenység közül a turizmust érintette a legintenzívebben, tehát ezt érzékeltük. Ugyanakkor ebben is voltak olyan elemek, amelyek pozitívumként kiemelhetők. Tehát például ebben az időszakban, kicsit, hogyha úgy visszaemlészünk ezekre az időszakokra, kezdett például a természetjárás kibontakozni vidékünkön is. Azt egy idő után megengedték, ott nem volt tömeg, friss levegő, stb. És ennek volt egy ilyen nosztalgikus felfutása abban az időszakban, hogy túráztak az emberek. Hát és természetesen most vagyunk egy aktív, intenzív, erőteljes háborús időszakban, ez azért sok mindent felülír, viszont most is érezhető az, hogy a belföldi turizmus, a belföldi igények azok még megvannak, tehát a társadalomnak az az igénye, hogy turisztikai tevékenységgel foglalkozzon, az fennáll így 4 év távlatában is, tehát ez egy fontos dolog. Ma már globálisan a társadalmaink úgy rendezkedtek be, hogy ez szerves részét képezi az emberek életének, tehát ettől kezdve az igény az jelenkezik, csak hát bizonyos korlátok megvannak, ami nem mindig jó, tehát a gazdasági szereplők sokkal jobban szeretik a stabil körülményeket, ez az intenzív változás, és azért tegyük hozzá, hogy a COVID időszaka is nagyon változatos volt olyan szempontból, hogy törvénykezésben egyik hétről a másik hétre tudtak csak emberek tervezni, és sajnos azt mondhatjuk el a háború esetében is, hogy nagyon kiszámíthatatlan. És ez, ha a gazdasági tevékenységeket nézzük, vagy a turizmus tervezését nézzük, ez bizony probléma ilyen szempontból.
Hát volt hova jutnunk, azért az elmúlt években nagyon sok olyan terület kezdett el kibontakozni, amit nem is gondoltuk, hogy ilyen szintre ér. Amellett, hogy megjelentek a jó minőségű utak, amit nagyon, korábban nagyon szittünk. Most gondoljunk bele, egy kárpátaljai buszos kirándulás alkalmával a legnagyobb sztori az a kátyuknak a számlása volt, meg a odaérünk el tengelytörés nélkül, vagy sem. Ma ez egy teljesen más szint kap, és teljesen más körülmények várják az ide érkező turistákat. Miben jutottunk előre?
Miben jutottunk előre? Hát nyilván igen, infrastruktúrálisan voltak fejlesztések, hogy mennyire elegendő vagy nem elegendő, nyilván evel kapcsolatban megosztanak a vélemények. Tehát, hogyha mindig úgy állunk, hogy keletről vagy nyugatról nézzük ezt a kérdést, vagyis a kérdéseket, hát adott esetben ez is így van, hogy nyilván a fővonalakat megcsinálták, tehát hogyha valaki el akar jutni, nem tudom, a Szinevéri tóra, vagy Sipot vizesés, az akkor viszonylag gyorsan is civilizált keretek között. Ettől függetlenül bizonyos mellékútvonalaknak a kiépítése, hát az nyilván ilyen szempontból még kívánni valót hagy maga után. Ahol történtek átalakulások, az maga a turisztikai termékek köré építhető elsősorban, ami abból adódik, hogy más kereslet merült fel. Tehát idő múlásával ugye ezek a fontosabb lépéseket ugye az előbb vázoltam, gyakorlatilag a külföldi érdeklődés, külföldre érkező turisták azok úgy megszűntek, illetve hát egy belföldi turizmus pótolta ezt, hogy próbálja pótolni ezt. És evel együtt nyilván a turisztikai igények is megváltoztak. Tehát ma elsősorban úgy gondolom, hogy a mi esetünkben, Kárpátalja esetében, az a gyógy, egészség vagy wellness turizmus, ami mérvadó, ami korábban nyilván főleg, hogyha a Európa nyugati részéről érkeztek hozzánk turisták, tehát nem volt egy olyan összképben jelentős volt Kárpátalja esetében, de gyakorlatilag ez elsősorban a belföldi turizmusról szól. Más szempontból, ami fejlődött, változott, egy bizonyos szolgáltatások színvonala az, ami tetten érhető, és ahogy az egész világon nálunk is a bizonyos esetekben nagyon jól érzékelhető, hogy a vállalkozások, illetve a turizmushoz fűződő szolgáltatások egy része digitális keretek között zajlik már, tehát van egy technikai háttérfejlődés, valószínűleg ez folyamatos, tehát ez lesz a későbbiek során, hiszen sok minden olyan dolgot meg tudunk már oldani, akár mesterséges intelligencia. Ezek bele fognak épülni, vagy már beleépültek a különböző szolgáltatásokba, lehetőségekbe.
Milyen területen? Ez kicsit fejtsük ki néhány gondot elé.
Hát gyakorlatilag a bizonyos feladatokat manuálisan végezt. Térjünk konkrétan rá magára az idegenvezetésre. Tehát klasszikus esetben ez egy idegenvezetés úgy néz ki, hogy végigmegyünk ugye egy bizonyos területet. Ma már ezt meg lehet úgy is olyan technológiákkal is oldani, hogy gyakorlatilag kihagyjuk ebből az embert. Létrehozunk egy applikációt, arra felolvasunk egy szöveget, vagy géppel felolvastatunk egy szöveget, ő beáll egy bizonyos helyszínre, bekalibrálja a telefonját, a telefonja fogja tudni, merre áll, és elmondja neki, hogy gyakorlatilag, hogy a balra néz, jobbra néz, erre néz, hogy mit lát. Ezt meg lehet ma már oldani, ez egy technikai kérdés. És akkor most ugye nem beszéltünk arról, hogy a vendéglátás terén ugyanúgy digitalizálni lehet foglalásokat, tehát ahogy ma teljesen normális, hogy bemenjünk egy étterembe QR kóddal, nézzük meg a menüt. Tehát ezek nem voltak 5-10 évvel ezelőtt. Ezek olyan dolgok, amelyek lépésről lépésre fejlődnek, és valószínűleg fejlődni is fognak.
Ha már az előbb így érintettük a különböző turizmus típusokat, hogy a Kárpátalja azért büszkélkedhet rengetegből, ami működött és működik továbbra is. Melyek azok, amelyek ma, a mai nap folyamán a legerősebbek? Ez alatt most gondolok a falusi turizmusra, az ökoturizmusra, vagy akár a gasztroturizmusra.
Hát ugye az első számot azt elmondtam, tehát az egészség, wellness vagy gyógyturizmus az, ami ilyen szempontból az első helyen van, ami abból adódik, hogy bizonyos természeti adottságaink, tehát ez a termelásvány, gyógyvizeink, ezek megvannak, illetve hát a klimatikus, az erdővel, hegyekkel összefüggésben a klimatikus adottságaink is megvannak. Tehát ez képezi valamilyen szinten az alapot. Ami következő szint, ez nyilván lehet egy gasztrokulturális része a történetek. Tehát aki eljön Kárpátaljára, az valószínűleg ezeket a dolgokat is előtérbe helyezni. Korábban szerveztünk mi is fesztiválokat, de hogyha van is valami hasonló rendezvény, ugye sajátos kereteink vannak, akkor nyilván ez is egy mérvadó dolog, tehát az a sajátos gasztronómia, a különböző népeknek az ételei, kulturális elemei, ezek beleépültek a dologba. És a harmadik dolog, közelmúltban végeztünk felmérést ideérkező turisták körében, nagyon érdekes ezek a természeti látnivalók. Tehát nyilván a hegyvidéki területek, azok a különleges tavaink, nemzeti parkok, amelyeket, tehát mi is nyilván ismerünk, azok beleépültek a köztudatba, és azt is keresik a belföldi turisták, akik vidékünkre érkeznek.
Mondok egy új dolgot, virágturizmus. Nem olyan rég hallottam ezt a kifejezést, de nagyon meghökkent, hogy vannak ilyen dolgok, és mit is jelent ez, ha már megálltam.
Én ezt gyakorlatilag úgy fognám fel, tehát korábban is voltak hasonló dolgaink, például a bevásárló turizmus, nem tudom, mennyire emlékeznek
vissza.
Tisztelt hallgatók.
Üzemanyagturizmus.
Üzemanyagturizmus nevezhetjük. 2004 után gyakorlatilag megváltozott a beléptetési rendszer, és a magyarországi üzemanyagturisták elkezdtek nálunk megjelenni. Ezt én úgy átfogóan, ezt a megközelítést, vagy a virágturizmust inkább a bevásárló turizmus kategóriába sorolnám. Van ilyen fogalom, ez nem csak nálunk működött, ez a világ nagyon sok helyén, ahol határok vannak, különbözőképpen működnek például az adórendszerek, ebből kifolyólag vannak különbségek az árban. Korábban igen, egy jelentős része arra épült, hogy átjöttek hozzánk Magyarországról, emberek üzemanyagot vásároltak, ha már itt voltak, be is vásároltak más dolgokat, tehát nyilván ez is abba a kategóriába tartozik, hogyha nálunk kedvező áron lehet megvenni például a virágot, vagy van, aki, mit tudom, fogorvoshoz járt, vagy van, aki szépségszalomba járt, ettől kezdve ezeket a szolgáltatásokat is igénybe vették, de mondom, erre találunk példát nem csak nál, tehát nem tipikusan Kárpátalja eset, ez van Európa, vagy a világ más országaiban van. Én általánosan ezt a bevásárló turizmus kategóriába sorolnám így.
Törökországban például az egészségturizmus, meg a plasztikai turizmus, meg a hajbeültetés turizmus hajbeültetés van.
Igen. Érdekességet, hogy ha megnézzük a lokális szintű kihívásainkat, lehetőségeinket, akkor a kárpátaljai magyarság szempontjából mi az, amit ebből a szelepből magának tudhat, vagy mindenképpen tevékenysége, vagy munkája, feladata van?
Hát szerintem ugye a turisztikai szereplőknek egy része elég egyértelműen most kivár. Hát gyakorlatilag várjuk, hogy kedvezőbben alakuljanak a dolgok. Ha kicsit klasszikusan vagy ósdén hangzik a megfogalmazás, de a turizmus a békeiparágban. Tehát nyilván ahhoz, hogy ki tudjunk bontakozni. Én úgy gondolom, hogyha meg is vizsgálnánk azt, hogy kik aktívak, mennyire aktívak a turisztikai szereplők közül, ez is csak egy pillanatkép lenne. Tehát akkor leszünk majd, akkor tudunk majd tisztán látni, hogyha a háború befejeződik, akkor érdemes mérlegelni ezeket a dolgokat. Van érdekeltségünk, tehát nyilván tudjuk, hogy vannak borászaink, vannak falusi turizmusra foglalkozó szakemberek, vannak olyan szakemberek, akik a wellness turizmusban nyújtanak szolgáltatásokat, ugyanúgy megmaradnak azok az emberek, akik idegenvezetéssel foglalkoztak, de hogy helyesen érzékeljük a helyzet, a jelenlegi helyzetet. Tehát hangsúlyoztam az előbb is, ahhoz, hogy gyakorlatilag turizmus lehessen egészséges körülmények között építeni, szükség az, hogy tudjunk tervezni. Most nem lehet tervezni. Van turizmusunk, ez tény, de tervezni viszont hosszabb távra nem lehet. Tehát itt fél éves, háromnegyed éves tervezésekről nincs szó, hosszabb távú befektetésekről most nem beszélek. Tehát nyilván ahhoz, hogy ez egészségesen visszazökkenjen és lássuk a mérleget, szükséges az, hogy végre béke legyen az országban.
Ha már az idegenvezetők világnapjáról beszélgettünk itt, akkor beszéljünk egy picit az idegenvezetőkről, hogy van elegendő szakember itt hon Kárpátalján, és honnan kerülnek elő a képzett szakemberek ide Kárpátaljára?
Hát ez mindig jó kérdés volt, meg nyilván ez is egy olyan dolog, mint az oktatás szervezés, hogy mindig lehet jobbá tenni a történetet, sőt, mindig van feladat. Honnan kerülnek ki? Hát nyilván az intézményünk, turizmus szakos hallgatói, ők tanulnak többek között idegenvezetői kurzusuk is van, meg gyakorlat is épül rá, tehát nyilván ők alkalmasak. Nyilván embertől is függ, hogy ki mennyire vállalja ezeket a feladatokat be. Másrészt ugye korábban is voltak képzéseink, tehát közösen a Rákóczi Egyetem, a turisztikai tanácsal, a megyei adminisztrációval szerveztünk 17-ben, 19-ben is képzéseket. Tehát ezen tudunk előre mozdítani, és általában ugye, hogy kik vállalták, vagy kik voltak az érdeklődők ilyen tekintetben, hát akik bevállalják általában a vidékünkön ezt a történetet, általában valamilyen felsőfokú végzettsége, általában pedagógus végzettsége rendelkező emberek, mert ezeknek áll legközelebb úgymond habilitusában az, hogy előadjanak. Hiszen módszertanilag ugyanúgy kell készülni egy idegenvezetésre, mint egy órára, csak itt az óra az nem 45 percig fog tartani, vagy másfél óra vagy másfél órát, mint az egyetemen, hanem gyakorlatilag 8-kor beülünk, 8-kor kiszállunk, és ettől kezdve ezt az egész időszakot módszeresen fel kell építeni ahhoz, hogy jól működjön.
egy csomó logisztikai feladat megoldásával, mert ugye igazából ez is ott van, hogy menedzselni is legyen rendezvényt. Ennyi fért a adás időben. Nagyon szépen közül elfogadta a felkérésünket, és beszélgetettünk ezekről a témákról, és azért jó látni, hogy nagyon komoly szakmai háttér is párosult az elmúlt években ezen területhez. És kitartást kívánunk a szektorban lévőknek, hogy reménység szerint előbb-utóbb kisöt ki, világosodik az égbolt, és napsütéssel tudjuk majd újra szervezni a korábban megkezdett munkát a turizmus életében. Mindent kívánunk.
Köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük szépen a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Berhauer Sándorral, a Rákóczi Egyetem oktatási módszertani rektor helyettesével, a földrajz és turizmus tanszék docensével és a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács alelnökével beszélgettünk.
Above all kingdoms, above all
Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra,
emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Tisztelt rádióhallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
Ablak. Ablak. Az Európa Rádió kárpátaljai magazinműsorát hallották.
Ezekiel stared down into the valley, filled with dried bones baking in the sun. Remains that used to be a mighty army, to him it looked like the fighting days were done. But driven by your calling on his life, you spoke God's words, the bones began to shake. He stared wide-eyed as the flesh began to form, and as it prophesied to the wind, the soldiers began to wake. And the Lord sent his wind into the valley and breathed the breath of life into their souls and raised them again a mighty army. For soon these arisen warriors would battle again. They have been filled with the Spirit wind. Oh, 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 oh. A pastor stands before his congregation, once a mighty army for the Lord. Now he stares into the lifeless eyes, believers leading carnal lives. He wonders what they're fighting for. But driven by your calling on his life, he spoke God's word like he'd done 100 times before. But this time he comes broken and weeping, the tears of a broken heart. And he cries out to the Lord. Oh Lord, send your wind into this valley and breathe the breath of life into their souls and raise them again a mighty army. For soon these arisen warriors will battle again. They have been filled with the Spirit.
Spirit. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Today, I'm hungry and I'm ready for change. I run too far to still be the same. See who I was, I give him away. Today, today, no longer bound by what people say. I know that I will make mistakes. I fall, but I refuse to stay. Today, I've been waiting all my life to get to the door. Time to help someone see their life for so much more.
Today we go.
Help somebody, help somebody.
We go.
Bring somebody,
hey.
Forgive somebody.
Today we go.
Touch somebody, love somebody.
We go.
Catch somebody, hey. Let go of somebody.
Today, I see the hurt upon your face. Thinking how much more of this can I take? In a minute, I'm about to break. Today, see the pain has purpose, so don't throw it away. There's a harvest if you only wait. Don't walk out now, I need you to stay. Today,
hey. Though you never felt winds blow like this before, but if what you see is all you see, you will miss this so much more.
Today we go.
I felt my last drop of rain. I believe I'm gonna be okay. Today, see today,
today,
I'm still here because of my faith.
My faith.
I believe that Jesus still is the way. I said his name 'cause I'm not afraid. Today.
Woo!